Talán kezdjük a beszélgetést azzal, hogy hogyan is indult az életed, Isten hova helyezett, milyen családba, hiszen a gyökerek minnyájunkat meghatároznak.
Ez így van. Békés Csabán születtem 11. gyermekként, szüleim hívő emberek voltak, édesanyámat egyszer kérdeztem, hogy ismerkedtek meg, ettől mindketten nagyon komoly, imádkozó, bibliaolvasó emberek voltak, és azt mondta, hogy egy házi bibliórán hallgattam édesapádat, apu iparos ember volt, de hitre jutott, megtért ember, és ilyen nem lelkészi igehirdetői szolgálatot végzett Békés Csabán, és azt mondta édesanyám, hogy a bibliaóra után sétáltunk a körgáton, és azt mondta nekem, hogy Irmuska, eddig külön szolgáltunk az Úrnak, ezután együtt fogunk szolgálni. Úgyhogy ez volt a lánykérés, ez volt az udvarlás, és ez valóban így is volt, sőt, még akkor arról is beszélgettek, hogy lesz majd egyszer egy nagy családjuk, és az egyik szobában az apám tartja a fiúknak a bibliórát, a másik szobában anyám a lányoknak a bibliórát, hát később ez is így lett, de én még akkor születtem, amikor egy szoba konyhás házban éltek Békés Csabán, és már 10 gyerek megvolt. Egyébként én erre nem emlékszem, mert 1 éves voltam, akkor már egy 3 szobás házba költözött a család, akkor már csak 9-en voltunk fiúk egy szobában, a lányok 3-an. Egyértelmű evidencia volt, hogy együtt vagyunk, sokan vagyunk, mint mindennek, ennek is vannak árnyoldalai, nehézségei, de én inkább csak valóban a jóra emlékszem, arról, hogy volt család. Tehát volt anyánk, volt, aki reggel is összegyűjtött minket Bibliát olvasni és imádkozni, úgy engedett minket iskolába, délre várt haza minket, sőt, hitbeli szempontból mi óvodába se jártunk, mert óvtak minket a világtól. És emlékszem, hogy a vasárnap délelőtt a gyerekeknek szánt Biblia órát így nevezték, hogy óvoda. Ez az evangélikus egyházon belül egy ébredési közösség volt, ami tulajdonképpen a KIE, a Keresztény Ifjúsági Egyesület indított el, és ezt a közösséget is 1950-ben, ha jól tudom, egy tolvonással feloszlatták. De mi, az apám köre, körülbelül országos szinten egy 300-400-an voltunk, ők nem oszlottak föl, nem szakadtunk ki az egyházból, jártunk istentiszteletre, ott vettünk úrvacsorát, de minden vasárnap volt külön paralel egy házi istentisztelet, ott édesapám prédikált 2-2,5 órát, akik ott voltak jelen, körülbelül 30-an, azok szinte mind jegyzeteltek, és így vitték szét a falvakba, városokba vasárnap este a beszámolót, és apám tulajdonképpen májustól egészen szeptemberig megszervezte a nyári táborainkat, tehát ilyen nyaralás címen a Tiszaparton, meg aztán később a meccsekben, egy kis eldugott faluban, végig csendes hetek voltak. Ez egy szuper szervezett kis közösség volt. Az első betűk elolvasásakor, tehát 6 évesen már karácsonyra mi Bibliát kaptunk, és hát reggel este is a családi körben bibliaolvasás volt. A nehézsége ott volt ennek a nagyon elkötelezett és komoly hívő nevelésnek, hogy azt tudjuk, tapasztaljuk mi is, különösen egy ilyen bolond korban, amiben mi élünk, hogy hitet nem tudunk adni a gyermekeinknek. Tehát nevelni lehet, bibliaismeretre lehet tanítani, de a legnagyobb hittel, imádsággal sem tud egy szülő a gyerekének hitet adni. És akkor hát többen úgy föllázadtunk, és aztán én leléptem a családból, tehát én aztán egy ilyen klasszikus tékozló fiú életet éltem. De még egy kicsit visszatérve a gyerekkorra, hogy a pozitívumok például abban voltak, hogy egy 12 gyerekes család, szülőkkel, barátokkal, rokonokkal együtt, ez egy nagyon ütőképes csoport, hiszen bármilyen munka felmerült, tehát megházasodott valaki a köreinkben, akkor 3-4 hét alatt felépítettünk neki egy házat.
Miből éltek a szüleid? Gondolom édesanyád otthon volt ennyi gyermek mellett, de azért, ahogy én itt hallottam a beszámolót, itt maga a közösségi élet üzemeltetése, hogy már ilyen csúnya szót használjak, komoly időt és energiát igényelt.
És édesapám fodrász volt, tehát ő napi 8 órát dolgozott, ha 6-kor kezdődött a műszak, akkor arra emlékszem, hogy ha mosdóba ki kellett mennem, az ő szobájukon keresztül mentem, ő már 4:30-kor ült az ágyában, és végig imádkozott minden hajnalban 300-400 embert. A délutáni műszak 2-től 10-ig tartott, tehát 10 óra után érkezett haza. Arra emlékszem, hogy pénteken órákon keresztül készült a vasárnapi ige hirdetésére. Hát ez úgy működött, mint egy erős kommuna, egy közösség, tehát mindenki csinált mindent. Mosogattunk, én rendszeresen bevásároltam, piacra mentem, rőzsét vágtunk, fát vágtunk, ha olajkájánk volt, akkor az olajat mi öntöttük széllyel, de minden. De anyám volt az, aki a legkorábban kelt, ő volt az, aki a legkésőbben feküdt, de ő is végig dolgozta a napját, de mint egy jó karmester, tehát bevontak minket mindenbe. Így működtek ezek a nyaralások is, hogy egy nagy nyomás alatt, kommunista kontroll alatt beépítettek besugókat is ebbe a közösségbe is. Úgy működött lényegében, hogy mi nem bíztunk meg sem mérnököt, sem köműves, mert közöttünk minden volt. Nagyon összeszorul a szívem, és megható, amikor visszagondolok az Ilonka nénire, aki állandóan vasalt, a Anuska néni, aki intenzív osztály és főnővér volt, de emlékszem, hogy pucolta a csirkét nálunk, és hát készültünk mindig nagy vasárnapi ebédre, mert akkor mi nem 14-en ebédeltünk, hanem olyan 25-en, 28-an minden vasárnap.
Emlékszel, hogy téged mi késztetett arra, hogy akkor ki ugorjál ebből, hogy elég volt, hogy akkor a saját életedet akarod élni?
Azért ez egy nagyon nagy dráma, mert egyrészt, hát szinte mindenkiben van egy ellenkezés, tehát egy küzdelem, Istennel megküzdjük az életünket, de hát egy kamasz fiatalember érdekelt minden, engem is természetesen, és első helyen a lányok, ez evidencia. A mozi, a színház, szavaló versenyekre mentem, versmondó versenyek, apám ettől is féltett engem, fotókiállításaim voltak, de azok is sokszor titokban. Tehát volt egy ilyen hívő, nagy féltés. Istenben úgy minnyáján hittünk. Tehát azért ez egy erős hívő közösségben, ez ma is így van, de más az az élő hit, amikor valaki megtér és hitre jut, és újjászületik. Tehát én egyszerűen már fulladoztam ettől, hogy el kellett játszanom egy hívő szerepet, hiszen hangosan imádkoztunk, de valaki olyanhoz imádkoztam, akit én nem ismertem. Aztán hát a megtérésemnek az az óriási nagy tapasztalat és élménye, hogy viszont ő megismert engem. És hát a nagy öröm ebben a csoda, hogy Isten kísért, tehát Isten nem akkor kezdett engem szeretni, amikor én igent mondtam neki, vagy megtértem, hanem mielőtt megfogantam, már akart, tudott rólam, ismerte a formálódó csontjaimat édesanyám méhében, és körülvett az ő szeretetével. A hitrejutásom ez egy nagyon nagy csoda volt.
Hogy élte meg a család ezt a te tékozló fiú kiugrásodat? Mert nagyon sokszor én azt tapasztaltam, már mint lelkipásztor feleség is, hogy a nagy családok sokszor összezárnak, és megpróbálják úgymond a kirakatot fenntartani, hogy jaj, csak ki ne derüljön.
Szóval ezt a mai hívő családok is nagyon nehezen tudják sokszor kezelni, hogy egy hívő családba ez vagy az nem történhet meg, hogy valaki elkezd mondjuk drogozni, vagy pornózik, vagy eltűnik, vagy bulizik. Tehát, hogy teltek az évtizedek, én egyre inkább megértő vagyok a szüleimmel szemben, azzal együtt, hogy én úgymond az én gyerekeimet nem neveltem ilyen szigorúan. Tehát nagyon nehéz kérdés ez. Nekem elegem lett ebből, de nem mondtam ki, hogy Istenből, meg Bibliából, meg egyebek, hanem mivel nem volt önálló élő hitem, de elvárták, hogy én hívő legyek, egy olyan ellentmondást éreztem, hogy ezt én nem tudom tovább csinálni így. És akkor én egyszerűen klasszikus módon leléptem, albérletbe mentem, és hát nálunk azért az volt a szabály, hogy aki így kiszakadt a közösségből, azzal nem is tartották a kapcsolatot. Én akkor fényképész voltam, sikeres fotós voltam, kiállításaim voltak, irodalmi színpadra jártam, barátaim voltak, de békességem nem volt. Volt egy fényképész barátom, aki hitre jutott már, és próbált engem téríteni, próbált engem rángatni közösségekbe, gyülekezetbe, és én ellenálltam, azt mondtam, hogy nem, én többet már nem, én nem szeretnék megtérni, és úgy gondoltam kamasz fejjel, hogy hát itt a keresztények a legjobb dolgokat tiltják, engem csak hagyjanak, békén szeretnék élni, és hát ez az én barátom, Szákocsis Péter, ki is mondom a nevét, egyszer mégiscsak berángatott Békés Csabán az evangélikus gyülekezetbe egy zenei próbára, ahol Győri János Sámuel volt akkor a segédlelkész, és akkor egy ilyen karácsonyi oratóriumot próbáltak, de mai modern feldolgozásban, tehát ott volt szólógitár, szintetizátor, dobfelszerelés, és akkor ez az egész úgy tetszett nekem, és a János már akkor Isten eszköze volt ebben is, és egyszerűen csak belökött az énekkarba, és ott találtam magam. Úgyhogy egy fél év volt ez a elveszett fiúi, vagy tékozló fiúi időszak, amikor én úgy éltem albérletben, hogy hát éltem a magam életét, és nem lezüllöttem tulajdonképpen, de mondom békétlenségben voltam és éltem. A csella abban volt a hívők részéről, hogy azt mondták, hogy eljött a Karácsonyi Oratórium előadásának a napja, és mi találkozunk majd egy háznál, onnan indulunk el majd a templomba. Meg is adták a címet, hogy Mikszáth utca 6 szám. És hát kiderült, hogy ott tulajdonképpen egy házi biblióra van, egy házi közösség, és ők egy ilyen megújult nazarénus közösség voltak. Én akkor azt se tudtam, hogy mi az, hogy nazarénus, meg mi az, hogy megújulás, meg semmi ilyesmiről nem hallottam, nem tudtam. Egy vasárnap délután egy ilyen nagy, tehát parasztházban, konyhában körbeültünk. Emlékszem még az igehirdetőre is, ő egy hadgyerekes mérnökember volt egyébként, és amikor énekeltek a testvérek, akkor egyszerűen Isten elérte a szívemet. Lényegében utólag én ezt úgy tudom legegyszerűbben elmondani a római levél szavaival, hogy kiárat Isten szeretete a mi szívünkbe a Szentlélek által, és ennek én nagyon-nagyon örülök, hogy így juthattam hitre, hogy nem arról volt szó, hogy sarokba szorítanak emberek, és estéről estére rémizgetnek, gyomroznak, meg egyebek, de azt is látom, hogy van, akinek szüksége van komoly erős igehirdetésre, látom, hogy vannak mafiózók, meg drogosok is, de nekem nem erre lett volna szükségem, mert akkor azonnal elszaladok, és eltűnök. Én szeretem használni ezt a szót, hogy intelligens szeretet, tehát ezek a hív emberek nem azt mondták, hogy nazarénusok, meg nem azt mondták, hogy szóljak nyelveken, vagy merítkezzek be, vagy valami, hanem Isten nevében, Isten szeretetével, de a legnagyobb természetességgel befogadtak. Meggyőződésem utólag is, hogy itt agapé volt, agapé szeretet volt, Istennek ez a elfogadó, befogadó szeretete, amiről tulajdonképpen Jézus a Lukács 15-ben beszél, a tékozló fiú apja képviseli ezt a szeretetet, a visszatérő fiú, meg az otthon maradt fiú felé is. Utólag látom ezt teljesen világosan, hogy Isten kiárasztotta a szeretetét a szívembe, a másodperc tört része alatt elveszett és elkárhozott bűnösnek éreztem magamat. 18 éven keresztül nem tudtak ezzel meggyőzni engem, hogy én bűnös vagyok, a Szentlélek ezt megtette, és ugyanakkor megragadott és sziklára állította az életemet, és azonnal a Szentlélek által ezt a közlés, ezt vettem át, hogy megbocsátotta a bűneimet, hogy szeret engem. Istennek hála, hogy újjászülethettem.
A megtérés minnyájunk életében egy csoda, és aki átélte, az pontosan tudja, hogy miről beszéltél, kedves János. Hogyan folytatódott az életed? Miben változott a mindennapi gyakorlatod?
Mindenben. Én akkor a Békés-megyei múzeumoknak voltam a fényképésze, és alig vártam, hogy a műszak véget érjen, és ültem fel a Schwalbe motoromra, mentem át Orosházára, ehhez a gyülekezet vezetőhöz, mert a Szentlélek napközben előhozta a bűneimet még például. És én, nekem nem mondta senki, hogy menjek bűnvallásra, meg ezt csinálják, hanem vezetett a Szentlélek, és éreztem, hogy ezekkel a terhekkel én nem tudok élni, és elmentem hozzá, arra emlékszem, hogy becsengettem a lakásán, megkérdezte, hogy Jánoska, miért jöttél? Hát mondom, terhekkel, bűnökkel. És kitárta a karját, és azt mondta, hogy hát ez a Szentlélek munkája. És akkor bementünk, leültünk, és vallottam, elmondtam dolgokat, hirdette a törvényt, hirdette az evangéliumot, feloldozást adott, így is folytatódott, hogy Isten munkálkodott, de azt hozzáteszem, hogy most volt nem régen a 40. újjászületési évfordulom, és a Szentlélek munkája azóta is folytatódik. Volt úgy, hogy Isten 15-20 év múlva mutatott rá dolgokra, hogy még ezt írd meg, még azt add vissza, küld vissza, tehát ő szól és vezet minket, de ezt Isten végzi. És aztán ez teljesen kiterjedt az életemre, a munkatársakat próbáltam misszionálni, szinte minden nap volt valami programunk, mentem öreg otthonba vetíteni, mert voltak diáim, mentünk házi alkalmakra, utcán tettem bizonyságot, tehát ilyen a szüleimnek írtam levelet, felvettem velük a kapcsolatot. Volt egy barátnőm is, az is egy drámai dolog volt, hogy ő nem volt hívő, és közöltem vele az én hitrejutásomat, megtérésemet, egyszer-kétszer elvittem még ifjúsági bibliórára, még arra is figyeltem, hogy hát ha most megtér, de azt egyszerűen tudtam, éreztem, hogy nem ő a társam, és aztán elváltak így az utak. De számon tartottam én a régi osztálytársaimat, fotós kollégáimat, a mai napig még főleg így az interneten, a Facebookon keresztül újra találkozom ezekkel a régi kapcsolatokkal is, és folyik a szolgálat feléjük továbbiakban is, és aztán hát bekerültem Istennek nagy családjába.
Isten megkereste a tékozló fiút, és a szeretete megérintette az atyai szeretet, és ezt a szeretetet szerette volna a frissen megtért gyermeke, Szeverényi János továbbadni a kollégáinak. De akkor, azt is megtudtuk, egy sikeres fotósként élt János Békés Csabán. Hát János, hogy folytatódik az ember élete egy úgymond sikeresen indult pályáról, hogy most úgy mutattam be a hallgatóknak, hogy Szeverényi János evangélikus lelkész. Ez hatalmas pályamódosítás.
A fotózást nagyon szerettem, ugye mi egy nagy iparos család voltunk, tehát az én mesterem, az én nővérem volt, és Békés Csaba mellett egy faluban volt műtermünk, akkor még működtek ezek a falusi műtermek, és mivel maszekok voltunk, hát mindent kellett csinálni azonnal. És ebben is benne volt apánknak a nevelése, mert mindig idézte a Bibliát, hogy legyetek tökéletesek. Nagy elvárások voltak, amelyek akkor terheltek minket, de hát a mai napig kihat ez a nevelés. De hát megtörtént az én újjászületésem 1978 decemberében, és egy nagyon pezsgő, nagyon eleven ifjúsági közösséghez is tartott. Tehát ez a megújult nazarénus közösséghez is természetesen, és azzal párhuzamosan az evangélikus ifjúsági közösségbe, ahol azonnal bemozgatott minket a vezető, a Győri János Sámuel a munkába, szolgálatba, tehát ott mindent csináltunk, szeretett vendégségek, verset mondtunk, énekeltünk, bizonyságot tettünk, jártuk a falvakat. Az én albéletemben, ahol még pár hete bulikat szerveztem, ott bibliórák jöttek létre, úgyhogy tényleg minden megváltozott. És az első lelkesedésemben arra gondoltam, hogy én nekem biztos lelkésznek kéne lennem, de aztán nagyon hamar lecsendesedtem, mert arra gondoltam, hogy ha nincsen Istentől erre elhívásom, fölmegyek a szószékre, és nem lesz mit mondanom. Tehát annyi józanságot adott a Szentlélek, és arra emlékszem, hogy tavasz volt már, tehát néhány hónap telt el, és egy szombat reggel az albéletemben erre ébredtem, hogy Istentől teljesen egyértelmű az elhívás, hogy menjek.
Történt valami jelenés, vagy...
Nem, semmi nem
szívedben
történt.
Szívedben kaptál bizonyosságot.
Teljes bizonyosság volt, hogy nekem mennem kell. Este elmentem a ifjúsági bibliórára, és a vezetőnek mondtam, hogy János, Isten elhívott engem, megyek a teológiára. Ő két oldalról megcsókolt, nagyon jó rendben van, és kezdtük az ifjúsági órát. A teológiára jelentkeztem. A teológia akkor le kellett, hogy adja a névsort az állam felé, és minket a Békés Csabai ifjúságból csak kettőnket, két fiút behívtak katonának. Két évre Békés Csabáról lentibe, tehát az ország másik csücskébe, és összeszorult nagyon a szívem, és elmentem másnap egy hívő nénihez, abba a házba, ahol én újjászülethettem. Beléptem a konyhájába, és ott elsírtam magam, arra emlékszem. És azt mondta, hogy Jánoskám, gyere be a szobába, imádkozzunk. Azt mondta, térdeljünk le, és akkor imádkoztunk, együtt voltunk az Úrral. Az Úr pedig egyértelműen mondta, hogy enyém vagy. Erre emlékszem, hogy Isten nagyon azt mondta, hogy enyém vagy. Ha nem vagyok veled, akkor a szószéken is egyedül lennél, de ha veled vagyok, akkor a katonaságnál is velem vagy. Átvonatoztam ugye az egész országot a katonatársammal, a másik teológus fiúval, és lentiben késő délután leszálltunk a vonatról, azt se tudtuk, hogy merre kell menni, akkor már kopaszok voltunk, és két fegyveres kalasnyikó volt a hátukon, odalépett hozzánk, szigorúan ránk szóltak, hogy ti teológusok vagytok? Válaszoltunk, hogy igen, azok vagyunk, mert mi is gyertek velünk. Ugye ez nekem nagyon tetszett, hogy Isten két teológust, kalasnyikós teológust küldött már elénk, ők bevittek minket a laktanyába, és bevittek minket egy szobába, egy körletbe, úgy neveztük, és ott a teológusok fogadtak minket, körülbelül 15-20-an voltak, és bizony gitáros éneklés volt a körletben. Igaz, hogy másnap ők nagyon komoly büntetést kaptak, mert megtudták aztán a tisztek, hogy mi történt, mert tehát nem lehetett gitárral Isten dicsőíteni akkor, és mégis megtörtént, és ott titokban késő este egy pince helyiségben többször összejöttünk, volt azért Biblia, kaptunk ostját katolikusoktól, úgyhogy egy hokedlit középre tettünk, és öt felekezet olvastunk együtt Bibliát, együtt imádkoztunk, és vettünk úrvacsorát. Katolikus, görögkatolikus, református, evangélikus, baptista, és volt velünk még egy szabad keresztény fiú, sőt egy cigány fiú, aki ott ért meg. Aztán az egy másik kérdés, hogy Isten kivitt engem 2 hónap múlva. Egyszerűen egy alkoholista törzsörmester jött hozzám többször beszélgetni a Bibliáról, Jelenések könyvéről kérdezett. Az én helyzetemről is beszéltünk, és ő tanácsot adott, hogy az én szememmel jelentkezzek orvosi vizsgálatra, mert 7-8 dioptriás szemem volt akkor, ezzel a dioptriás számmal be se vihettek volna engem. Amikor már bevonultam, akkor panaszkodtam, mondtam ott az első vizsgálatkor, hogy mi van velem, de nevetve beírták az A kategóriát, hogy a legalkalmasabb vagyok.
Hát ez másról szólt, ezt tudjuk jól.
És a törzsörmester tanácsára bekérettem magamat Zalaegerszegre, orvosi. A lényeg az, hogy itt Budapesten katonai kórházban az alezredes főorvos megkérdezte 4 szem közt, hogyha ő most engem leszerel, akkor kezdhetem a teológiát. Mondtam, hogy valószínű, és akkor leszerelt, és én november 1-én kezdtem aztán a teológiát.
A teológiai évek hogyan teltek? Van, akit megerősít, és van, akiben kérdéseket vet föl.
Amúgy is volt bennem egy ilyen, egyrészt egy szabadságvágy, talán lázadásra való hajlam is, tehát sokszor rosszul éreztem magam a teológián, hiszen ez a kommunizmusban egy megfigyelt intézmény is volt, tehát köztünk is voltak besugók, meg beszervezett tanárok is voltak. Hétfő reggel mindig tudták, hogy én hol jártam. Bármilyen csendes napra elmentem. Nagyon szerettem a szabad keresztényeknél, a Hügyes Endre utcában voltak csendes napok. Mentünk, szolgáltunk, énekeltünk, bizonyságot tettünk. Házi bibliórákra jártam. Nagyon szerettem járni. Cseri Kálmán evangelizációt meghallgatni. Gyökösi Bandi bácsit hallgattuk. Titokban elmentem Erdélybe többször a moldvai csángókhoz, mert volt olyan református lelkész, aki biztatott minket, hogy menjetek, vigyetek a csángóknak irodalmat, címeket cseréljetek. Persze, hogy voltak lelki-szellemi szenvedések is, hiszen a teológiai időszakban azt éreztem, hogy kinyílnak még a kapuk, nagy kapuk nyílnak ki, és egyszerűen tanulni a Bibliát, kortörténetet, hogy melyik könyv hogy keletkezett, mi történt, mi nem történt, hogy történt, ezekkel szembesülni kellett. De nagyon hálás vagyok, hogy voltak olyan nagy egyéniségű tanáraink, akik nem egyszerűen egy oldalú bibliakritikát tanítottak, hanem hittel tanították a történelmet, a kortörténelmet, vagy a filozófiát. Tehát nagyon sokszor egy-egy óra átment egy evangelizációba, vagy igehirdetésbe. Pedig nem egy egyszerű korszak volt. És Isten megőrzött, Isten megtartott ezekben az években.